És akkor áttérünk egy olyan művészeti ágra, amiből tulajdonképpen az egész konferencia alatt csak egy előadás fog elhangozni, ez pedig a képzőművészetek. Két művészettörténész kollega fog előadást tartani, Király Judit az Iparművészeti Múzeum munkatársa, és Siklós Péter a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa. Elkazovszki festőművész, gondolkodó, költő, performer művész hagyatékáról lesz szó. Tudjuk, vagy kiderült, ugye sokak számára, hogy létezik egy Elkazovszki alapítvány, amit még ő maga hozott létre, és Siklós Péter ennek az alapítványnak az elnöke. Az alapítvány legfontosabb célja nyilvánvalóan a hagyatéknak a kezelése, de több mindent megfogalmaztak, amit majd engedek nekik elmondani. Viszont annyit mindenképpen szeretnék megjegyezni, hogy a célok tulajdonképpen, tehát amiket kitűztek célként, azok közül az egyik legfontosabb a közelmúltban valósult meg, hogy 2015. novemberében nyílt egy óriási kiállítás a Nemzeti Galériában, Elkazovszki csak nem teljes életművéről, több mint 400 műtárgyat állítottak ki, vagy művét állították ki, és nagyon nagy visszhangot keltett ez a kiállítás, számtalan rendezvény fűződött hozzá, amely mind ebbe a világba próbálta a látogatókat bevezetni, és hát ahogy talán a kiállítási katalógusban lehetett olvasni, hogy Elkazovszki minden bizonnyal, mivel nagyon korán a kánon részévé vált, gyakorlatilag a generációján kívül nem sokan ismerik, és hogy a kiállításnak az újra megismertetést kell mindenképpen szolgálni, vagy friss újra, hogy is van, elsajátítás, újra elsajátítás, igen, ez a pontos kifejezés, és azt gondolom, hogy ez a kiállítás ebben a tekintetben mindenképpen betöltötte a szerepét, de át is adom a szót, úgy tudom, hogy először Siklós Péter fog beszélni.
Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! A túlélő árnyéka, az Elkazovszki életmű volt a címe annak a múlt év novemberében megnyílt kiállításnak, amit elnök asszony az előbb idézett, és ezt az idén február közepéig lehetett látni a Magyar Nemzeti Galéria A épületében. Ennek köszönhető és Cserjés Katalinnak, aki a Szegedi Tudományegyetem habilitált tanára és Tóth Ákossal együtt egy Elkazovszki szemináriumot vezet az ottani modern magyar irodalmi tanszéken, hogy erre a konferenciára meghívást kaptunk. Hogyha Elkazovszki hagyatékának a sorsáról szeretnénk beszélni, akkor nagyon könnyű és vonzó megoldás lenne minden idők leglátogatottabb magyar kortársművészeti kiállítását, Bukta Imre műcsarnokbeli 6 hónapos kiállításának a nézőszámát, a feleidő alatt is jelentősen meghaladó és összességében 30 ezer látogatóval listavezetővé vált Elkazovszki kiállítás sikeréből kiindulni. Ez a megoldás azonban a terméketlen öntörvényezésen túl más hozadékkal nem járna, legalábbis a tanácskozás szempontjából biztosan nem. Én nem vagyok művészettörténész, egészen más területen dolgoztam, és ugyanaz elmúlt 6 évben közgyűjteményekben dolgozom, tehát nem vagyok a közgyűjtemények ellensége, sőt, de tulajdonképpen most az Elkazovszki Alapítvány létrejöttéről egy egészen más szervezeti formáról szeretnék néhány szót szólni. Nagyon sok hagyatékot ugyanis ilyen alapítványok őriznek. És bármennyire is szokásos, vagy szokványos és elálmosító az időrendben haladás, és ahhoz, hogy az elszalasztott lehetőségekről és a mulasztásainkról, véletlenekről és egyáltalán a dolgok megtörténnek az esetlegességen túli emberi dimenzióiról is szólhassak, ezért kénytelen vagyok ezt a unalmas műfajt néhány percig vállalni és önöket ezzel fárasztani itt az ebéd előtt a kiállítás első és második plakátját látják egyébként most. Először az Elkazovszkij alapítványról, a létrejöttéről, a működéséről szeretnék néhány szót szólni. Elkazovszkij 2008. március 7-én kritikus állapotban került be az Országos Onkológiai Intézet második számú belgyógyászati osztályára áttételes vastagbél daganattal. Július 21-én bekövetkezett haláláig 19,5 hét, összesen 136 nap állt hátra az életéből, vagy maradt az életéből. Ezekben a nagyon tragikus hetekben és napokban, miközben két életmentő műtéten is átesett és folyamatos kezelés alatt állt, kellett édesanyjának, az egyetlen magyarországi rokonának és hagyatékának az eddig csak egy általános végrendelettel elrendezni kívánt jövőjéről gondoskodnia. Mindezt úgy, hogy 2005 óta tartó betegségével is, ahogy a betegségével is volt, szembenézve és alávetve magát az intenzív gyógykezelésnek. Ugyanakkor egyetlen szóval sem említve a halálos veszélyt, és minden idegszálával a jövőre, az életre és nagyon sok barátjának az ezernyi bajára és újabb alkotásokra, utazásokra és minden egyéb rásra koncentrálva. Az előbb a fiatalkori portré Kecskeméti Kálmáné volt, és ez a elég késői pedig Markos Péter fotója. Ebben a nehéz helyzetben sikerült néhány nagyon közeli barátjának rávennie őt arra, hogy hozzon létre egy alapítványt, amelyik a két legfontosabb kötelezettségét lesz hivatva teljesíteni. Két jogász barátjának a bevonásával hamarosan elkészült egy alapítókirat tervezet vagy vázlat, és a művész legközelebbi barátai közül a létesítendő kuratórium tagjait kérte, vagy felkérte. Számolnia kellett az egyik barát hosszantartó külföldi tartózkodásával, és azzal is, hogy a barátok között egyfajta egyensúlyt teremtsen, hogy olyan kuratóriumi vezetést válasszon, amelyik hát hosszú távon talán együtt tud működni, együtt tud dolgozni. Nagyon sok minden történt ezekben a hetekben, tehát 2008 tavaszáról, nyaráról van szó. Úr Gabriella szerkesztésében megjelent egy mindeddig legterjedelmesebb tanulmánykötet Elkazovszkijról. Ennek a könyvfesztiváli bemutatóján április 27-én maga is részt vett. Részt vett gimnáziumi régi osztályának egy osztálytalálkozóján, mindig a kórházból kimenve. Radnóti gimnáziumban járt, és a kuratóriumunk egy tagja, Szilágyi Ákos, az ő legrégebbi barátja, onnan datálható, illetve ottani barátja. Eljutott még és elutazott Bukta Imréhez, előbb már említettem, hogy nagyon jó barátja volt. Részt vett az utolsó nyilvános szereplés, az a Ludwig Múzeumban egy beszélgetés volt, és a legutolsó hetekben még a Művészetek Palotájának akkor teljessé vált Wagner ciklusán, a Wagner napokra is elment, mindezt ugye a kórházi kezelés mellett. Azért sorolom ezt a sok mindent, mert emellett kellett az alapítvány ügyeivel is egy picit foglalkozni, úgy nagyon mellékesen, és a megbízott jogi képviselőnk 2008. június 2-án, tehát június elején adta be a kérelmet a Fővárosi Bíróságra az alapítvány létesítéséről. Az alapító okiratot július 16-án, Elkazovszkij 60. születésnapját követő harmadik napon nyújtottuk be. Két hét múlva barátunk halott volt. A halálhír és a temetés az augusztus 6-án volt, valamint a szinte rögtön megszerveződő öt emlékkiállítás. Emlékkiállítása volt szinte rögtön a temetés utáni második napon nyílt a Rádai Galériában Budapesten, ahol több más művész, így a régi mesterek, Okas Ignác is állított ki az emlékére. Győrött a Pécsi Múzeumban, a Kizelba Galériában, sőt aztán ősszel a Nemzeti Színházban is. Mindez elvonta a figyelmünket az alapítvány ügyeiről, annál is inkább, mert az alapítvány bejegyzése az még hetekig, hónapokig húzódott. 2008 folyamán mindentől függetlenül két ilyen előkészítő kuratóriumülést is tartottunk, és ezeken részben a leendő kuratóriumi tagok mondták el a véleményüket, hogy mivel is kellene foglalkozni, a javaslataik, kollégákat, illetve meghívtuk az egyikre, az elsőre Csorba Csillát, a Petőfi Múzeum főigazgatóját, aki Erkazovszkinak is nagyon jó barátja volt, és ő ismertette ezeknek a múzeum körüli alapítványoknak a tipológiáját, illetve beszélt arról, hogy milyen hát, csapdahelyzeteket lát az alapítványok esetében. Kulcskérdés a fenntarthatóság, a megfogalmazott célok és a rendelkezésre álló eszközök, pénz, vagyon, a pályázati lehetőségek, támogatók közötti összhang. Nem könnyítette meg a munkánkat és a célok megfogalmazását. Az alapítvány kurátorai Földényi F. László, régi barát, és nagyon sokat írt Erkazovszkiról, Jerger Krisztina művészettörténész, Kovács Nóra, fiatalkori barátnő, dr. Nagy Boldizsár, nemzetközi jogász, Rékasi János, Szilágyi Ákos, és jó magam, majd később, két év múlva még kiegészült az alapítvány Balassa Péterrel, a Cirko Geyser mozi vezetőjével, Rényi András művészettörténésszel, illetve Szotyori László festő kollégával, baráttal, veszprémi kötődésű művésszel egyébként, ezt jó tudni. Az alapítványi célok közül a legfontosabbakat próbáltam kiemelni. Azt hiszem, hogy részben evidens, hogy az életművel, a hagyatékkal szeretnénk, vagy szeretnénk volna foglalkozni. Annyit még szeretnék elmondani, hogy a bejegyzés hosszú volt, megfellebbezte a fővárosi főügyészség, akkor még egy ügyészségi fellebbezés, kiegészítés volt, szóval gyakorlatilag 2009. február 17-én jött létre ez az alapítvány, és azóta működik. Most világos, hogyha Voltaire-t idéző, hogyha unalmas akarsz lenni, akkor mindent el kell mondani, nem szeretnék most hosszasan időzni az alapítvány dolgainál, viszont azért szerettem volna így bevezetni, mert egy alapítvány, egy különálló szervezet, azzal való foglalatossága, az energia és minden egyéb, és lényeges dolgoktól von el, sőt, egy ilyen alapítvány, kuratóri műléseket évente általában egyszer tartunk, vannak kötelezően előírt feladataink, az nem a tudományos feldolgozásra koncentrál. Tehát egy más szervezetről van szó. Ha egy közintézménynek is megvan az önmozgása és a feladatrendszer, akkor egy civil szervezetnek is az éves beszámolók és minden egyéb a közhasznú tevékenység bizonyítása, ez energiába és energia ráfordítással jár, ez természetes és feladatokat jelent. És mostani a kiállításon készült. Még egy sajátosságról kell itt szólni. Említést tettem az előbb Erkazovszki édesanyjáról, a művészettörténész végzettségű Putolova Irináról, aki ebben a hónapban 20 nap múlva lesz 91 éves, de már 9. éve ágyhoz kötött Irina Szergejevna ugyanott, ugyanabban a lakásban él, ahol az elmúlt 41 néhány évben is, ahol a művész is lakott és alkotott, és ahol a hagyaték majdnem egésze is van. Talán ez is valamennyiük alapvetően mégiscsak érzelmi motivációja volt az oka annak, hogy hosszú ideig, lényegében mind a mai napig a lakást nem fotóztuk, fotóztattuk végig szisztematikusan. Hosszú évekig alig mertük bárminek is a helyét megváltoztatni. Minden úgy volt, ahogy barátunk ott hagyta. Ez egyébként igen nagy hiba volt, még hogy talán bizonyos értelemben érthető is. A kegyeleti feladatok mindig is együtt szerepeltek az emlékállítási és a tudományos feldolgozás lehetővé tevő szempontokkal. A lakás nem egy rendszerezett és lajstromozott hagyatéki raktár, a tárgyak, ha elhagyatva is, de tovább élik az életüket. A művész édesanyja és látogatói a tárgyakhoz, ruhadarabokhoz, olykor a műtárgyakhoz is hozzányúlnak, megváltoztatták a helyüket. El is kerültek onnan tárgyak természetesen. Ez az édesanyja szobája, érdekesek ezek a fotók, családi fotók, ezeket még ellel tették ki. Másik oldalon fiatalkori munkák, mindegyiket édesanyjának ajánlott az dedikáltam. Ez már a stelázsi, amit utólag állítottunk le, tehát ez nem volt a műterem szobának, a művész nevelő apjának a munkaszobájába. Erről még lesz szó. Ezek az utazásokról hazahozott képeslapok kötegei azóta is érintetlenek. Szó volt itt a különböző hagyatékozók típusairól. Elkazovszki is egy notórius gyűjtő volt, nem egy embergyőzőféle szisztematikus levéltárosnak készülő gyűjtő, de egy fetisista gyűjtő, aki számára minden nagyon fontos. Ez az életművéből magából talán kevésből látszik, viszont azért ezt lehetett róla tudni, és mindig emelt be ilyen nagyon fontos tárgyakat. A művei közé is. Tehát, hogyha hagyaték feldolgozását szem előtt tartó szakemberekként szerettünk volna eljárni, akkor legelőször is mindent végigfotóztatunk, még videófilmet is készítettünk a hátrahagyott lakásról. Aztán szisztematikusan felmérjük a hátrahagyott tárgyak közöttük a műtárcsoportokat, és minden egyes tárcsoportot nem sorsosorban a szakszerű állagmegóvás érdekében elkülönítünk, a tárgyakat kézebével ajstromba vesszük, ez csak részben, részlegesen valósult meg, erről majd Király Judit még beszélni fog. Tehát az igazán ideális az lett volna, hogyha egy olyan hagyatéki raktárat képezünk, amiről erről szó volt, ahol a műtártár mellett egy külön kis fotógyűjtemény kap helyt, ahol a könyvtárat azért leírjuk és feldolgozzunk, van árajánlatunk erre vonatkozóan, de még pénzünk nem volt, ahol külön helye van a karácsonyfa díszgyűjteménynek, és nem csak részben publikált, mint ahogy most tettük, ahol az ő kőgyűjteménye egybe van, és előkészítve esetleg arra, hogy majd tovább kerüljön. És hát a különböző más médiumokban lévő analóg és digitális hang és képanyagokat is már elkülönítjük. Itt is vannak részleges eredményeink szerintem, illetve Judit erről még szólni fog. Felsorolásszerűen ennek az első blokknak a végén azért szeretném megemlíteni, hogy a kezdetben megfogalmazott céljaink közül mik azok, amelyeket elértünk. Könyves polcok, kis interjőr. Az első eredményünk, hogy a moszkvai kiadónál sikerült, és egy képzőművésznek egy olyan rejtett hagyatékáról van szó, amiről csak szájhagyomány útján szereztünk tudomást, nagyon kevés barátjának mutatta meg az orosz verseit. Tehát tulajdonképpen halála után kerültek elő, hogy ő neki van egy költői életműve is, és akkor azért visszatérünk, tehát alapvetően itt is irodalmi hagyatékról, vagy irodalmi hagyatékról is szó van. Ugye egy kultúrájú, de két nyelvű művészről, vagy egy olyan orosz emberről van szó, aki 16 éves korában ide került, és egy nagyon radikális nyelvváltás után magyar kultúra aktőrévé vált, viszont élete végéig oroszul írt verseket, és az elsődleges feladatunk két okból az orosz költői művének a kiadása volt. Volt egy nyoma arra, hogy foglalkozott vele, mert az ő verseiből összeállított egy olyan kötet szerűt, amit egy előszóval látott el, tehát úgy nézett ki, és úgy látszik, és valószínű is így van, hogy Leningrádban, az ő szülővárosában, Szentpéterváron ő ezt megmutatta valakinek, és esetleg kiadásra javasolta. Meg hát mindenki úgy tudta, hogy azért ő ezt nem tagadja le. A másik ok, hogy ezzel kezdtünk foglalkozni, az egy ilyen életmentő dolog volt, és az is egy sajátosság, egy ilyen friss hagyatéknak. Az ő édesanyja, aki szintén ugye orosz származású, az orosz Irina Szergéjevna életbe maradásának volt ez, vagy tartásának egy módja, hogy ő elővette ezeket a verseket, a kéziratban lévő verseket, és először szépen átírta, és aztán pedig begépeltük, ezt ketten végeztük, és aztán Szilágyi Ákos segítségével egy moszkvai kiadót találtunk, ahol megjelent gyakorlatilag a versenynek a legnagyobb része. Ezt követte a Magvető kiadó felkeresése, és Margócs István válogatásában megjelent 2011-ben a Homokszökőkút című válogatott versgyűjteménye. Nagyon örülünk, hogy a Magvető úgy döntött, hogy olyan fiatal és most följövő műfordítóknak adja a verseket fordításra, tehát nem a bejárt uton haladt, hogy egy valakivel fordítatja, akik ilyen módon bevonódtak. És hát azt kell még elmondani, hogy Lanczkor Gábor volt az, aki először fordított, először készített műfordítást, és éppen egy szegedi 2009-es, tehát ezt megelőző, és Cserjés Katalin és Tóth Ákos által szervezett szimpóziumra. És ennek a tőlünk független dolognak köszönhető az is, hogy az ő egész orosz költő életművéből Erdély Ilona szegedi egyetemi tanár segítségével és az alapítvány anyagi finanszírozásában teljes nyersfordítás gyűjteménye rendelkezésünkre áll, amit viszont a honlapunkon közöltünk, tehát gyakorlatilag két nyelven hozzáférhető az Elkazovszki költői életmű, megközelíthető és lehet vele foglalkozni, műfordításokat is lehet csinálni, meg minden egyebet is. Ez nem azt jelenti, hogy az irodalmi rész lezárt. Van néhány lappangó verse, nagyon sok kézirat töredék és egyéb, de ezzel igazán most még nem foglalkoznak, az otthoni felfedezése is, egyáltalán megismerése is az várat magára. Ugyanakkor hát óriási öröm, hogy mondjuk Borbély Szilárdnak megdöbbentő, egy jó versfordításait megjelent, és vissza a nem térhető alkalom és lehetőség. És ez a kötet, aminek a címlapját itt látják, ez egy olyan hosszú történet, de szintén feladat, vagy magunk elé tűzött feladat megvalósulása, hogy az ő nyomtatásban megjelent interjúiból készüljön egy bőválogatás, és hogy ezt meg tudjuk jelentetni idő. Akkor át szeretném adni a szót. Ops!
Én most akkor megpróbálok röviden, néhány ilyen technikai részlettel illusztrálva, megpróbálom megmutatni azt, hogy hogyan lett ebből a Sikors Péter által említett nagyon hektikus hagyatékból egy, vagy hogyan lesz ebből egy bárki által online elérhető publikus adatbázis. Tehát ugye adott, én 2009 óta az Elkazovszki Alapítvány megbízásából dolgozom fel a hagyatékot, illetve annak képzőművészeti részét, tehát kimondottan csak a műtárgyakat. Ahogy Péter említette, tehát itt egy nagyon sokszínű, nagyon rendezetlen, nagyon hektikus anyagról volt szó abban a lakásban, ahol a Kazovszki élt, édesanyja jelenleg él. Tehát én 2009-ben úgy kezdtem el a munkát, hogy a lakásban, vagy hát a műteremben, illetve a lakás különböző részein műtárgyak, saját rajzok, grafikák, festmények, mások munkái, folyóiratok, rengeteg, tehát zslákszámnyi meghívó plakát, illetve ilyen naptárakból kivágott állatfigurák, állatok képei között kellett valahogy rendet raknom, és kiválogatni a műtárgyakat, majd azokat valahogy lajstromba venni és feldolgozni. Tehát nagyon praktikus szempontok szerint kezdtem hozzá ehhez a munkához. Tehát először is ki kellett tényleg ebből a kupacból, Péter ezt nem mutatta az Elkazovszki honlap, ahol itt az adatbázis, majd én már nem fogom mutatni, tehát a honlapon keresztül elérhető részben ez az adatbázis. Tehát, hogy körülbelül 4 hónap alatt sikerült a rendet raknom, a műtárgyakat nagyjából kupacokba raknom, méret szerint rendeznem, hordozó szerint, anyag, technika szerint rendeznem, és akkor már körülbelül fél év után voltak ilyen kupacok, hogy rajzok, grafikák, festmények, határidőnaplók, dokumentumok, És akkor ennek a számbavétele, felmérése, rendszerezése kezdődött meg. Minden műtárgyat, tehát hogy méret szerint rendeztünk, mappába raktam, egy ilyen polcrendszer készült, minden egyes művet lepecsételt, ugye Jelkazovszki hagyatéka feliratú pecséttel, minden egyes mű kapott egy sorszámot, ami mondjuk jelzete, de nem egy ilyen klasszikus leltári szám, csak egy 0001-jel kezdődő és szorosan növekvő számsort jelentek, és tehát, hogy most is ezeket a jelzeteket használjuk a művek azonosítására. Ugyanekkor megkezdődött, tehát hogy a műtárgyakkal történt ez először ez a feldolgozó munka, majd a különböző dokumentumokat is próbáltuk összegyűjteni, és valamilyen rendszer szerint rendszerezni, dobozokba rakni. Látszik, hogy egy csomó helyen át van firkálva, tehát hogy egy dokumentum típusból egyre több lehet, akkor már így differenciáltuk a dobozokat, tehát hogy valamiféle rendet, rendszert próbáltunk teremteni. Egy olyan helyen, ahol például a munkács, vagy nem tudom, valami fontos díjat, ajtókitámasztásra használtak, tehát hogy így ezért van egy díjak feliratú doboz is, hogy akkor az ott legyen egyben, és ne használati tárgyként használják, ami egyébként ott néha még a műtárgyakkal is előfordul. A rengeteg könyvből kigyűjtögettük a katalógusokat, tehát a Kazovszkira vonatkozó szakirodalmat, egyéni és csoportos kiállításainak katalógusát, vagy azokat a könyveket, amelyeknek például a címlapján ő munkája szerepel, illetve a nagyon sok videó, tehát ilyen VHS kazetta is található a hagyatékában, ebből kigyűjtöttük azokat, amelyek dokumentumként használhatók, tehát még nem játékfilmek, hanem belekészült interjúk és egyéb hangzó és képi dokumentumok. Néha egy eszemben, néha több eszemben beszélek, ennek az az oka, hogy én 2009 óta végzem ezt a munkát, de így az idők folyamán egyéb több dolog miatt végül többen is végezzük. Szakdolgozatok, ezt azt hiszem, most nem említette Péter, hogy tehát készültek szakdolgozatok Kazovszkiról, az elmúlt években a színházi munkáiról, a panoptikumokról, tehát erre a performance-okról, amit a 70-es, 80-es, 90-es években csinált, illetve a tűzzománcéről, és a szakdolgozókat is így bevontuk ebbe, a szakdolgozók is belettek vonva ebbe a feldolgozó munkába. Tehát amikor itt már viszonylag rend volt, akkor, és tehát én egy offline, egy Idealist nevű offline adatbázisba gyűjtöttem a művek adatait, amely végül is nem volt ilyen elvárás, tehát igazán egy Excel táblát vagy egy Word táblázatot is írhattam volna, de egy adatbázis kezelő szoftverrel kezdtem dolgozni, ami végül nagyon hasznosan bizonyult, mert egy későbbi adatbázis kezelő szoftverváltás kapcsán lehetett majd így egy online adatbázist kialakítani. Az volt tehát először csak a hagyatékban található munkákat dolgoztam fel, később ez kibővült, és a közgyűjteményben, illetve a magángyűjteményekben található Kazovszki műveket is felvesszük ebbe az adatbázisba. Az a cél, hogy csak és kizárólag a valóságosan látott, tehát hogy tényleg kézbe vett műveket vegyük fel az adatbázisba. Tehát ez egy olyan életmű adatbázis legyen, ami hiteles adatokat, illetve tényleg létező műveket tartalmaz. Tehát csak kezdetben csak olyan művek kerültek be, amiket én megfogtam, lemértem, lefényképeztem. Később már ilyen különböző technikai okok miatt tulajdonosok által küldött adatokkal is felvettünk, adatokkal és fotókkal is felvettünk műveket az adatbázisba, viszont semmi nem tartalmazott adatbázis, ami csak mondjuk egy katalógusban látott reprodukció és a katalógusban szereplő adatok lennének. Tehát hogy még néhány perc van, ugye? Csak hogy jó. Tehát először én, mint mondtam, először egy Idealist nevű adatbázist használtam, aminek néhány nagyon erős hátránya, tehát egy nagyon komoly hátránya volt, egyrészt nem lehetett képet csatolni, az adatokhoz, tehát az egyes rekordokhoz nem lehetett képet feltölteni. Másrészt ez egy offline adatbázis volt, tehát az én laptopomon létezett, sehol máshol biztonsági mentéseket készítettem, de ez egy nem volt kielégítő megoldás. És a Nemzeti Galéria beli kiállítás kapcsán merült fel az az igény, hogy legyen egy olyan adatbázisunk, ami online hozzáférhető a kurátor, illetve a kiállításban résztvevők tudják egyáltalán böngészni. Valójában a kiállításra beválogatott művek kiválasztása, vagy tehát a kiállításra kerülő művek kiválasztása ez alapján, az adatbázis alapján történt, és akkor több kollégával egyeztetve egy Múzeum Digitál nevű rendszert, adatbázis kezelő szoftvert választotta, és vett meg az Elkazovszki Alapítvány. Ez alapvetően egy német közgyűjteményi adatbázis kezelő szoftver, amelynek azonban van magyarországi verziója, magyarországi képviselet és több közgyűjtemény, illetve egyéb gyűjtemények használják ezt az adatbázist. Itt már lehet képeket csatolni, nagyon sok, tehát itt tényleg mint egy abszolút, mint egy közgyűjteményi műtárgyadatbázis. Rengeteg információt lehet a műtárgyakhoz hozzácsatolni, rengeteg számunkra kihasználatlan lehetőség is van még ebben az adatbázisban. Természetesen több verzió, tehát több felhasználói szintje létezik, valaki csak nézheti, valaki 4-2-3-an adminisztrátorként adatokat módosíthatunk, rekordokat hozhatunk létre, de ezekről még mindig csak egy néhány ember által ismert és használható adatbázis volt, abból, hogy ebből aztán, ja igen, és akkor ennek a dimenziói még mielőtt a publikálásról beszélek néhány szót, tehát ez most körülbelül 3000 tételt, 3012 rekordot tartalmaz, az az ennyi mű szerepel az adatbázisban, ami azért nem 3012 műtárgyat jelent, mert a például installációs elemeket külön-külön vettük fel, illetve a hagyatékban található több száz fiatalkori gyerekkori rajz, vagy egy főiskolai tanulmányrajz is szerepel ebben az adatbázisban. Ez a hagyaték, tehát hogy most már ez a 3000 tétel, ez nem csak a hagyatékban található műveket tartalmazza, hanem 17 közgyűjteményben található Kazovszki műveket is. Én azt hiszem, hogy a közgyűjtemények fel vannak dolgozva, tehát ami ma Magyarországon Kazovszki mű közgyűjteményben található, az benne van az adatbázisunkban, és körülbelül 120 magángyűjtőnél lévő, vagy magántulajdonosnál lévő mű szintén szerepel. A kiállítással, tehát a Nemzeti Galéria beli kiállítással kiállítás során került sor az adatbázis részleges publikálására és online hozzáférhetővé tételére. Ez több fázisban történik. Első körben a Nemzeti Galériában bemutatott, illetve a kurátor által kiállításra kiválasztott, de végül ki nem állított műveket tartalmazza. Emlékeim szerint ez a 450 mű. Amíg a kiállítást készítették elő, az arra, tehát a hivatott történészek, művészettörténészek, addig én néhány kollégámmal együtt nagyon komoly háttérmunkát végeztünk az adatbázis publikálásának, megnyitásának előkészítése érdekében, tehát egy komoly szerkesztői munkán esett át az egész, lett egy szerkesztője, tehát hogy most már konkrét Károly Petra szerkesztette az adatbázist, aminek az volt az ok, hogy tehát egyszerűen erre szükség volt, hiszen körülbelül 2009-2015-ig, tehát 6 év alatt vettük fel az adatokat, különböző módon írtuk be a számokat, különböző jelöléseket alkalmaztunk, minden egyes művet leellenőriztünk, tehát egy ilyen adat ellenőrzésen is átesett. Például nagyon gyakran van az, hogy a magángyűjtők nem veszik le a falról a nagyméretű festményüket, hiszen miért vennék le? Viszont a Kazovszkira megjellemző, hogy 3-4-5 különböző címet is ír egy festmény hátuljára. Tehát rengeteg olyan mű, ami eddig cím nélküliként szerepelt, az most, amikor bekerült a Nemzeti Galériába és ott megfordítottuk, akkor derült ki, hogy egy címe van, vagy két címe, vagy akár öt címe. Tehát, hogy nagyon sok adatot így ekkor a Nemzeti Galéria kiállítására való előkészítése során tudtunk egyáltalán begyűjteni szignókat, feliratokat, címeket, dátumokat. a következő követnek, hogy gyorsan akarom, de azért mégis így hatékonyan. Szóval a következő körben most, tehát hogy most 450 művel elérhető a Kazovszki honlapról adatbázis fűre vagy gombra kattintva elérhető ez az adatbázis részlet. A következő a Kazovszki Alapítvány szándéka szerint a közgyűjteményben található művek publikálásával fog majd folytatódni ez a folyamat, majd a kiállításon nem szereplő további magángyűjteményekben és hagyatékokban, és a hagyatékban található művek publikálásával lesz egyre teljesebb és teljesebb. Még annyit csak, hogy ez talán ilyen technikai dolog, ami érdekes, hogy a hagyaték, tehát mindenütt fel van tüntetve az őrzési hely, illetve a tulajdonos, ami ahogyha az Elkazovszki hagyaték, akkor az Elkazovszki hagyaték, ha közgyűjtemény, akkor a közgyűjtemény neve, leltári száma. És így tovább, magángyűjtők esetében viszont van mód arra, hogy a névvel szerepeljenek a magángyűjtők, tehát beírjuk, hogy Nagy Miklós tulajdona, vagy hogyha valaki azt kéri, akkor anoniman, név nélkül jelenik meg, csak magántulajdon megjelöléssel, és ott csak az én számítógépemen van egy római számlista, ami alapján beazonosítható, hogy mely gyűjtő, tehát mely mű mégis csak mely gyűjtőhöz tartozik. Vagy mely mű, mely gyűjtőhöz tartozik. És akkor még itt az adatbázis publikálása kapcsán szintén történt egy ilyen tehát hogy a nyomon követhetőséget megnehezítő lépés. Tehát én mondtam, hogy korábban úgy, tehát a jelzeteket, azokat ilyen növekvő számsorként kapták a művek, tehát abból, ha egy gyűjtőnél szereplő művek, egymás követő számok vagy jelzetekkel voltak ellátva, és most így a megnyitás kapcsán egy matematikus bevonásával permutáltuk a számokat, és minden mű egy új jelzetet kapott, így már nem lehet nyomon követni azt, hogy kinél, tehát hogy mely művek találhatók egy gyűjteményben, melyek azok, amelyek egymás követő számokkal vannak ellátva. És akkor néhány nehézséget, vagy ilyen problémát mondanék még, ami az adatbázis bővítésével és fenntartásával kapcsolatos. Egyik az, hogy továbbra is, tehát az adatbázis bővítése máig tart, ugyanis a kiállítás kapcsán is különböző felhívások vagy szájhagyomány útján még kerülnek elő gyűjtők, akinél a Kazovszki mű található, kerülnek elő művek, akár aukciókon bukkannak fel, akár tényleg így a gyűjtő által szerez tudomást az alapítvány egy-egy mű létezéséről. Ezeket most is még folyamatosan vesszük fel. Tehát egy nehézséget jelent viszont a gyűjtő megnyerése is, vagy a gyűjtőkhöz való eljutás, és például tehát talán a néhány legnagyobb magángyűjtemények például nem szerepelnek az adatbázisban, mert a tulajdonosok nem járultak hozzá, még ahhoz sem, hogy anoniman szerepeljenek. Hamisítványok is rendszeresen bukkannak fel a műkereskedelemben. Az is egy problémás pont, hogy akkor ennek a kiszűrése. Szintén problémás az, hogy egyre jellemzőbbé kezd válni, hogy már csak ilyen egy-egy mű van egy-egy gyűjteményben, ami miatt nem biztos, hogy főleg most ilyen személyes okok miatt is mondjuk én el tudok utazni az ország másik végébe egy mű miatt. Tehát nagyon gyakran már gyűjtők által küldött fotók és adatok alapján kerülnek be művek az adatbázisba, de ennek a hitelessége megkérdőjelezhető. Felmerült, hogy a Kazovszkijnak nem, tehát ugye rengeteg performance rendezett, hogy ezek esetleg bekerüljenek valahogy, hiszen ezekről több száz, vagy több, lehet, hogy több ezer dia és fényképfelvétel van a hagyatékban, amelynek nagy részét beszkenneltük az elmúlt években. Csak az adatbázis tekintetében pedig szintén kérdés, hogy ez ugyan egy ingyenes szoftver, de a fenntartása évről évre megjelenő költségekkel jár, tehát ilyen támogatói, rendszertámogatói díjat kell tudomásom szerint fizetni, tehát biztos, hogy van költsége. És hát tehát ennek az adatbázisnak a tulajdonos, a fenntartója az Elkazovszki Alapítvány, ami a hosszú távú, tehát a tényleg nagyon hosszú távú fenntarthatóságot is megkérdőjelezi, ki lesz ennek az adatbázisnak a tulajdonosa, mi lesz az adatok sorsa a hosszú távú jövőben, illetve minél hosszabb, vagy mi távú jövőben. És akkor én itt befejezem ezzel a technikai és a...
Néhány mondatot tudom, hogy ebéd előtt vagyunk, és de egyszerűen csak azért, mert végigvesszük most. Tehát, hogy ugye az előbb Ladány István említette, hogy le szeretné fektetni az útját egy centrális közgyűjteményben való elhelyezésnek, tulajdonképpen nekünk is ez a célunk. Tehát ez az alapítvány csupa olyan emberből áll, akik nem... vagy az alapítvány kuratória, amikik számára egy közgyűjtemény elhelyezés egyáltalán egy életmű, ez nem üzleti megfontolások tárgya. Ebből a szempontból szerencsés helyzetben vagyunk. Ugyanakkor mindaz, amit Judit elmondott, az érzékelhetővé teszi, hogy egyrészt ugye ezt nem az egész kuratórium végzi, ezt néhányan csináljuk, és hogy azért ez egy elég sokrétű munka. Azt elvárni, hogy egy 2008-ban elhunyt művész életművével ilyen aktívan foglalkozzon egy nagy közgyűjtemény munkatársi hálózata nem lehet. A kanonizációja azzal együtt, hogy ez a kiállítás szép példa, mert ez már azt jelenti, egyáltalán nem egyértelmű. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a 70-es évek vége, a 80-as évek mozgása, és itt a konferencián is pont a Sziveri vagy a Hajnóci hagyaték kapcsán felmerült, az érdeklődés középpontjába került. Tehát mi azért úgy érezzük, hogy ez a privát aktivitás, ez bizonyos szempontból jó, vagy előre halad, vagy motorja tud lenni egy olyan érdeklődésnek, ami egyébként már az intézményeknél is tapasztalható. Tehát úgy gondoljuk, hogy nem haszontalan, hogy most még a dolog privát kezekben van, vagy egy alapítvány kezeli, de a dolognak természetesen a törékenységét is nagyon érezzük. Amíg Irina él, a lakást fent kell tartani, ez az alapítvány egyáltalán nem gazdag. Szóval az, hogy egy alapítvány, ha ezt a szót halljuk, akkor azt nekünk pontosan tudni kell, hogy a magyarországi alapítványok és egy nyugat-európai alapítvány típus az kettő. Tehát itt egyáltalán nincs nagy vagyon, itt nekünk nagyon kevés fizetett munkatársunk van. Szóval ha elmondom Juditnak, milyen jelképes összeget fizetünk, nem mondom el. És az összes többi pedig hát társadalmi munka. Tehát azért tudunk dolgozni, mert hogyha összeadjuk azt a 2-3 embert, akit fizetnünk kellene, akkor nagyon nagy mínuszban lennénk. Tehát mi tényleg csak a dolgokra fizetünk, és ahhoz képest viszonylag sok minden megvalósul. De tehát a hosszú távú cél az valóban az, hogy közgyűjteményekbe kerüljenek a dolgok, de már most, tehát a kurátorokat a művész választotta ki, ezek jó barátok, megpróbálunk nagyon korrekt módon eljárni, Judit jó néhány szavából ezt lehetett látni, hogy biztosítékokat adunk, ha valaki így akarja, úgy lesz, hogyha megtiltja, tehát hogy minden erővel azon próbálkozunk, hogy olyan hitelesen próbáljunk megjelenni, ami megnyitja ezeket a magángyűjteményeket, és ezeket a kapcsolatokat, az ő korábbi nagy kapcsolati hálóját feltérképezve működtetni tudjuk. Tehát úgy is érzük, hogy ez az átmeneti állapot talán szükséges ahhoz, hogy egy oldott helyzetben a közgyűjteménybe kerülés az optimálisan tudjon megvalósulni. Ugyanakkor, és ez, bocsánat, ezt el kell, hogy mondjam, egyáltalán nem erős a közgyűjteményi érdeklődés és a proaktivitás. Tehát, hogyha az ember józan ésszel közeledik, akkor azt mondja, hogy Magyar Nemzeti Galéria adattár és a galéria, a fővárosi művészeti gyűjtemény és annak az adattára, vagy az MTA Művészettörténeti Intézet és az adattára kellene, hogy érdeklődjenek. Úgy, hogy a Nemzeti Galériában volt a kiállítás, és az egyik kurátorunk, a galéria egyik kiváló munkatársa, sem volt érdeklődés. Tehát én szaladok, évfolyamtársam az ottani művészeti, vagy az ottani tudományos igazgató helyettes után, és próbálom meggyőzni, hogy jó lenne, hogyha most valamit átvennének, vagy érdeklődést mutatnának. Semmi. Nulla. Nulla. Na most... Egy alapítvány nem tud nagyon sokáig létezni, és ezre nagyon nagy szükség van. Tehát tudom, hogy ez egy de ezen nagyon jó lenne gondolkodni, és az a kollégák meg a mi másik oldal közgyűjteményi feladat, hogy hogyan lehetne ezt a proaktivitást valamilyen módon fokozni, hogy ezt az utat hogyan lehetne egyengetni. És nagyon köszönöm a konferencia meghívást, és nagyon örülök, hogy itt lettünk, mert egy csomó olyan ötlet merült itt fel, tehát nekem nagyon hasznos volt, és nekünk hasznos volt, ami mentén mi megpróbálunk elindulni. Egyet elhatároztunk, kérincsélni nem fogunk. Tehát mi tartjuk annyira fontosnak Elkazovszky életművét, meg egyáltalán mindazt, amit ő csinált, hosszú táv egy övkatalógus összeállítása. Nem fogunk könyörögni egyetlen közgyűjteménynek se, hogyha nem akarják, akkor nem lesz. És minthogy képzőművészről van szó, piac természetesen van. Tehát a piac fenyegetése, ez az egész, az eltűnés fenyegetése, nem baj, hogy van, mert talán ösztönöz. Bocsánat. És annyit még, ott van az alapítványunknak a logója, de ez az emeletes emlékmű, az a rajz, amiből a dolog kiindult, és ez többször megfogalmazta. Szóval nem csak egy halottról van szó, meg egy őrködő, vagy a lelkéről, vagy egy őrködő önmaga kutyáról, itt van egy másik alatta. Most ezek vagyunk mi. Mert miközben a barátunknak a hagyatékát gondozzuk, egyrészt eltemetjük és halottá tesszük, másrészt persze mi is bizonyos szempontból bele kell, hogy pusztuljunk, mert bele is pusztulunk ebbe a dologba. És így épül fel, és hát a számára egyébként az eltárgyasítás és az emlékmű állítás az alapkategória. Tehát az ő művészetének itt szeretnék, minden egyes dolog az emlékmű állítás, és ő az egész művészete, az egész övre erről szól, minden gesztusa, emlékállítás, megőrzés, és ilyen szempontból hát visszacsatol itt az alapgondolathoz, a hagyatékokhoz és a hagyatékképzéshez és annak a megőrzéséhez. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen. Sajnálom, hogy kifutottunk az időből, ezek valóban nagyon komoly kérdések, és én nem is húznám tovább az időt, hanem rájöttem, hogy az előző előadás után nem hagytam kérdésekre időt, úgyhogy most mindkét előadáshoz kérem, tegyék meg hozzászólásukat, és akkor cserélsük.
Ugyan, tehát ezen a héten nem vagyunk rajta, de Szegeden mi működtetünk a Modern Magyar Tanszéken egy Kazovszky munkacsoportot is. Nagyon sokat dolgozunk, és hát nem kerülünk pénzbe. Mivel képszövegviszonyokról van szó, úgy érezzük, hogy hát jogunk és módunk van a Kazovszky életművel foglalkozni, és csak ezt szeretném mondani, hogy eddig három szimpóziumot szerveztünk 2009-ben, aztán egy tanszékit, és most tavaly is csináltunk egy országos szimpóziumot, tehát dolgozunk a hallgatóinkkal nagyon sokat. A látáscsapda szerkesztését részben én csináltam, ott a hallgatók digitalizálták a szövegeket. Három szemináriumot vezetünk már négykezes formájában Tóth Ákos kollégámmal, folyamatosan dolgoznak a hallgatók az életművön. Szakdolgozatok születnek, tehetséggondozó dolgozatok. Van már egy kötetünk, a merőleges viszonyok a látáscsapda interjúkötetben való részvételen kívül, és most szeretném megjelentetni a második kötetünket, aminek az anyaga már készen van a tavalyi szimpóziumból. Rengeteget dolgozunk, nem kerülünk pénzbe, magunk csinálunk mindent, és ott már vannak azzal kapcsolatos, tehát a költészetével kapcsolatos három előadás, Szőke Katalin professzornő Bagibuja, és egy kiváló hallgatói dolgozat is foglalkozik már a költészettel, és az alapítvány támogatását élvezik.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen. Esetleg a szemtűző hagyatékról szóló előadáshoz van-e valaki megjegyzése, kérdése? Az utóbb elhangzott előadáshoz. Akkor köszönöm szépen a figyelmet.